Itt van velünk a stúdióban Ágoston is.
Jó reggelt kívánok!
Örülünk, hogy megérkeztél, mert ma többeket nem értünk utol, akit szerettünk volna, de te olyan biztos pont vagy itt a napindítóban, hogy mindig jössz, amikor megígéred.
Köszönjük!
Nagyon köszönjük!
Nagyon szívesen!
Holnap világméretű szentségimádás. Hogy állunk?
Így van. Bizony, én már 10. alkalommal,
hála
Istennek, bizony, jubileumi 10. alkalommal, és hát ugye a corpusdomini.katolikus.hu weboldalon, ami ugye gyűjti ezeket a szentségimádó helyeket, és ugye ide várjuk a jelentkezéseket, és itt lehet jelezni, hogyha valaki szívesen bekapcsolódik a holnapi szentségimádásba. Persze ez nem, mindig elmondjuk, hogy ez nem kötelező érvényű, de mégis jó tudni egymásról, jó látni azt, hogy a világ hány országban, hány pontján van imádság, szentségimádás, és hát tényleg azt látjuk, hogy a Új-Zélandtól, az Egyesült Arab Emírségeken keresztül, Finnország, Kanada, Egyesült Államok, Kolumbia, Uganda, Marokkó a bekapcsolódott országok között van, úgyhogy tényleg ismét megvalósul ez a világméretű egység, amit most Erdő Péter bíboros Ferenc pápa kérésére a békéért, tehát annyian kérték az utóbbi időben, hogy imádkozzunk együtt a békéért, úgyhogy ennek a jegyében telik most, vagyis a holnapi napon ez a szentségimádás. Tudunk olyan helyekről, ahol már ma megtartják, budapesti plébániáról kaptunk jelzést tegnapi nap során, hogy nekik sajnos a szombati napjukba, programjukba nem fér bele, de ők egy ilyen előesti szentségimádás keretében csatlakoznak ehhez a világméretű lánchoz, úgyhogy már ma elkezdődik ez az imádság.
Itt érdekes, hogy idén úgy esik a dolog, hogy a papszentelések több helyen, ugye holnapi nap kerülnek sorra Egerben, talán Egerben is, de Győrben is, Egerben biztosan, úgyhogy ez egy érdekes kapcsolódás is lehet, hogy papokat szentelünk délelőtt, délután pedig hát őket is oda tehetjük az Úr elé, és hát a békért nagyon fontos imádkoznunk a békért, hogy hát nem csak az ukrán háború kapcsán, mert azért számos más helyen vannak fegyveres konfliktusok, terrortámadások, egyebek, tehát nagyon fontos, hogy ezért imádkozzunk.
Így van, nagyon-nagyon fontos ez is, és hát pont ezért is örömmel vettük észre, hogy aki ránéz a térképre, láthatja, hogy például Oroszországból is van jelentkezés, Tomskban egy amerikai missziós atya és közössége jelezte a részvételi szándékát, úgyhogy én azt hiszem, vagy azt gondolom, hogy azért a béke egy elemi vágya az embernek, és hát ezt is kifejezhetjük a holnapi napon ezzel az imádsággal, és ezzel a tényleg világméretű egységgel.
Én látom a térképet, itt nálunk nyitva van pont látni, és valahol ott a tenger közepén van egy pötty. Ez milyen ország?
A tenger közepén szerintem Izlandra gondolsz.
Igen, Reykjavík.
Reykjavíkban, és ugye van katolikus templom, és hát onnan is bekapcsolódnak most már időről időre, picit tréfásan munkatársaimmal még azt hiszem, hogy a 2020-as alkalomnál állapítottuk meg, akkor ugye nem sokkal volt a szentségimádás a Magyarország-Izland sorsdöntő futballmérkőzés után, amikor ugye az utolsó pillanatban ugye Szoboszlai Dominik góljával mi jutottunk ki az Európa-bajnokságra, és nem ők. És hát egy picit féltünk, hogy ez milyen hatással lesz majd a szentségimádáson való részvételre, de akkor ilyen rekordmérő 3 helyre is bekapcsolódtak országos szinten, úgyhogy ennek is nagyon-nagyon örültünk, és hát én is örömmel fedeztem föl most például, hogy hát Angliából is több helyről volt bekapcsolódás, hiszen sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy vannak olyan helyek, és London az egyik, ahol szinte tehát szólni sem kell olyan értelemben, hogy nyilván kiépült az eddigi 10 alkalom során egyfajta hálózat, és hogy szólunk egymásnak, ilyen nemzetközi vonalakat is élesítünk azért, hogy az emberek tudjanak róla, de valahol, tényleg az egyik London, Fülöp-szigetek, Cebu, Manila, ahol mindig azt veszem észre egy idő után, hogy egyszer csak van Szentségimádó hely, anélkül, hogy rájuk telefonáltunk volna, vagy írtunk volna, vagy bármi történt volna, annyira számítanak rá. És de amit talán a múltkor két hetel is mondtam, hogy éppen a valamelyik ilyen próbajelentkezést végeztem a honlapon, mielőtt élesítettük volna, és láttam, hogy működik a honlap, rendben van, akkor leadom az első jelentkezést, mert mégiscsak hát illik leadni az első jelentkezést, rossz érzés, hogyha valaki azt látja, hogy nulla jelentkezés van, hát akkor lehet, hogy még nem indult el a honlap. És mire én leadtam az első jelentkezést, ami pár másodperc, addigra láttam, hogy Londonból, Angliából már valaki jelentkezett, úgyhogy hála Istennek megvannak ezek a helyek, ahol újra és újra alkalomról alkalomra bekapcsolódnak, és már számítanak rá, hogy úrnapja szombatján, illetve Krisztus király előestéjén lesz világméretű szentségimádás.
Papszentelések vannak mostanában, ugye ezt már többször emlegettük a mai műsorban, egy kicsit filmügyben papokról, papságról, ilyesmiről, mert ugye hát talán a Tövismadarak című sorozat az ismert, de hát az nem éppen egy pozitív papképet tár elénk, meg hát volt tévében is egy-két ilyen papos sorozat, most a címe nem is nagyon ugrik be, amikor úgy...
Dom Matteo.
Dom Matteo, hát
egyetlen. Még egy volt, amikor ilyen pap ment ide-oda mindenféle dolgot, és próbált...
Brown atya nyomoz, olyan is volt. Illetve hát ő a Tövismadarak abból a szempontból lehet érdekes, hogy milyen kihívásokkal tud szembenézni egy pap időközönként. De valóban tudunk, a Dom Matteo, Terence Hill-el óriási kedvenc, tényleg ugye a Brown atya nyomoz, ami egy különleges szerepben mutat meg egy papot, ami még eszembe jut, és tényleg ilyen klasszikus papos film, hogy még a 70-es évek elején volt ugye a Bíbor és Fekete.
Bizony, nekem is ez ugrott be elsőként, igen. Érdemes megnézni,
megnézni, egy nagyon-nagyon jó. Hú, azt én néhány évvel ezelőtt néztük meg.
Újra,
és akkor nagyon jó film, igen.
Érdemes
ezek
el
is érhetők, igen, ezek igen. A filmek, tehát bármikor online elérhetők.
Online is, és DVD-n is, tehát hogy ezekben a katolikus könyvesboltokban azért rendszeresen van DVD részleg, és azért az a tapasztalatom, hogy a Bíbor és Fekete az egyik, ami rendszeresen megvan, és hogyha elfogy, akkor a pótlás az megérkezik, mert tényleg egy népszerű film, nagyon híres színészekkel, és tényleg, ahogy el is hangzott, egy nagyon jó film. Ugye egy pap és a náci konfliktusáról.
Döbbenetes. És akkor a vége, hogy bemegy hozzá a Róma parancsnoka, amikor már nagyon minden, hogy akkor mentse meg a családot, mit képzel, elhagyja, és utána jön a tárgyalás, akkor hogy került ki a családja Rómából? És ő is ledöbben, hogy mert ő se tudott róla, hogy végül is megcsinálta a pap, hogy a legnagyobb ellenfelének a családját kimentette.
Igen. Szóval... Úgyhogy érdemes összeszedni ezeket a filmeket is, amik ugye papokkal kapcsolatosak.
Második János pápáról is van valami film.
Sok, nem? Sok.
Több is van. Hát amikor állítólag aztán kiderült, hogy tényleg igaz, hogy a temetésén már megjelent egy forgatói csoport, hogy egy készülő, majdan elkészülő filmhez ilyen vágóképeket készítsenek.
Az interneten akadtam, a YouTube-on akadtam rá alapvetően egy német nyelvű film 23. Jánosról.
Igen.
A pápaságáról, igazából onnantól, hogy a pápa választástól, és akkor úgy nem néztem aztán végül is végig, de de tehát róla is van egy ilyen játékfilm.
Róla is van játékfilm, illetve hát ugye talán a legismertebb ugye ez a Sugárzó életek sorozat, amiben ugye több pápa, szent élete megjelenik, de hát hogyha már második János Pálról van szó, akkor ugye ez egy kikerülhetetlen ugye a lengyel, illetve az európai koprodukcióban készült, hogy az ember, aki pápa lett, aztán a pápa, aki ember maradt, ugye kétszer két rész, és hát nem véletlenül népszerű a mai napig, és a televíziók előszeretettel sugározzák különböző egyházi ünnepeken is, meg hát ugye második János Pálhoz kapcsolódó évfordulók alkalmával is, mert tényleg egy nagyon-nagyon értékes és szép film.
Nagyon nehéz megtalálni talán az egyensúlyt, hogy valahol egy dokumentumfilm, de mégis nem dokumentumfilm, játékfilm, de mégsem játékfilm. Tehát hogy lehet ezt a...
Két pápáról is beszéltünk.
Igen. Tehát, hogy
igen.
Én úgy érzem, hogy az elmúlt egy-másfél évtizedben lett ez egy különösen népszerű műfaj. Ahogy a dokumentumfilm fejlődött, és sokat fejlődik mind a mai napig, főleg ugye ez a követéses dokumentumfilm, és ez a dokumentarista igény, nagyon sokat beszélünk arról, hogy ez egyre másra játékfilmekben is megjelenik. Ugye, ha már itt szó volt a két pápáról, ugye archív felvételekkel kezdődik, sőt, közben is láttunk bevágva archív felvételeket, azt a benyomást keltve, hogy ez valami, ami nagyon erősen kapcsolódik a megtörtént valós eseményekhez. Valóban kapcsolódik, de lazán. Tehát, hogy azért a két pápa története is azért sokkal inkább fikció, már az elején egyfajta ilyen fikciós irányt vesz, különösen Benedek pápa alakját tekintve, de látszik, hogy valami pozitívat szerettek volna ebből a történetből kihozni a filmkészítők. Érdekes, nagyon érdekes kérdés, és mostanában sokakkal beszélgetek erről, a dilemmáról, hogy meddig mehet el egy játékfilm, amikor az elején ki van írva, hogy igaz történet alapján, akkor mennyire jogosítja föl az alkotókat arra, hogy igen, mert nagyon sok ilyet látunk, hogy az alapja teljesen valós, és aztán valami teljesen fikciós irányba viszik el. Nem csak a két pápánál, rengeteg, nagyon-nagyon sok ilyen filmet tudunk az elmúlt évtizedből felsorolni, ami ezen logika alapján működött, hogy az alapja teljesen valós, és aztán valami teljesen más irányba viszik el a történetet.
Ez az, hogy egyre több ilyen dokumentum dolog bekerült, nyilván attól indult el, hogy azért nagyon sok minden ugye fölkerül az internetre, nagyon sok minden megmarad az utókor számára, ilyen filmes dolog, tehát egy beszámoló, és nyilván vagy a 70-es évekről, 80-as évekről nem sok minden maradt meg, nem csak nálunk, az ezen világszerte, hogy a ilyen dokumentum jellegű dolog, amit akkor fölvettek tudósításban, vagy valamiben, és akkor az megmaradt volna. Ma meg már az utóbbi 25-30 évben nagyon sok minden megvan, és fölkerül a internetre, és akkor onnan föl tudja használni az, aki egy ilyen dokumentum jellegű filmet akar összerakni.
Persze, ez is benne van egyértelmű, tehát és ez a dokumentarista igény, érdekes ezzel kapcsolatban az jut eszembe, hogy sokakkal, én ugye filmes műsorom révén sokakkal interjúzom, és az utóbbi időben mindenkihez föltettem egy bizonyos kérdést, hogy milyen főbb tendenciákat lát most a filmkészítés folyamatában, és mindenki, ez volt az, amire úgy mindenki kitért, hogy két fő irányvonalat látnak. Az egyik, hogy a valóság minél inkább reális, realista ábrázolása és utak keresése ebbe az irányba. A másik pedig egy minél inkább ilyen harsány, nyers, nyilván valamilyen szimbolista módon kapcsolódva a valósághoz, de úgy mesélve a mindannyiunkat foglalkoztató kérdésekre, hogy ez formailag elképesztően harsány, már-már nyers, és hogy ez a két fő irány van, ez a nagyon dokumentarista, nem véletlenül népszerű az utóbbi időben, de azért nem véletlen, hogy eszünkbe jutnak ezek a nagyon képileg is nagyon erőteljes harsány filmek, akár gondolva itt a nagyon népszerű ilyen szuperhős filmekre is ezen a vonalon, amik aztán mindennek nevezhetők, csak dokumentarista jelleginek, nem? De hogy ez a két fő irány van, és ezzel tulajdonképpen egyetértek, hogy igen, megvan ez a dokumentarista jelleg, a dokumentumfilmeknél is, meg a játékfilmeknél is, és a másik vonal pedig, hogy mindannyiunkat érintő kérdésekről nagyon harsány módon beszélni.
Számos kérdés lehetne még beszélni erről, hogy például most van egy, felvettek valamit, és akkor én már 10 év múlva másképp gondolom azt, de beteszik valamibe, és akkor tehát rengeteg ágaboga van ennek a témának, de hát sajnos az óra az menthetetlenül ketyeg, és hamarosan a következő műsorra kell jelentkeznünk, úgyhogy köszönjük Ágoston, hogy megint itt voltál velünk, köszönjük a hallgatóknak, hogy minket választottak, hogy szeretik, erősíti, támogatják a rádió műsorát, működését, és áldott szép napot kívánunk. A Mi Rádiónk hírei után következik egy aktuális című műsorunk, egy beszélgetéssel, majd 9 órakor szentmisét fogunk közvetíteni. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is. Elbúcsúzik a stáb.
Gőbel Ágoston,
Németh Zsuzsa
és Fülöp Ákos.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.